Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozunk testvérek. Kegyelme szerető jó atyánk, édes Istenünk, leborulunk most előtted ezen az esti órán. Jövünk szívünk minden dolgával, örömével, kinek-kinek bánatával. Jövünk most itt, te eléd, Uram, egy közös célra. Azzal a célra, hogy megvalljuk a te felségedet, és hogy ismét segítségül hívjunk téged, ó felséges jó Uram. Jövünk, terheket cipelünk, melyeket oly szívesen letennénk. Oly sok minden van, ami nyomasztja a mi szívünket. Kérünk, hogy te adj, Uram, feloldozást ezekbe. Te add, hogy le tudjunk minden nyomasztót tenni te eléd, és tudjuk kérni a te segítségedet a mi életünkbe. Ó, atyánk, mi lenne velünk nélküled? Mi lenne, hogyha te nem lennél? Ó, Uram, mi szörnyű lenne akkor az életünk? Mi szörnyű lenne, hogyha nem lenne menedék, ha nem lenne kőszikla, melyre felkapaszkodhatnánk életünk háborgó tengerébe? Ó, jó Uram, kérünk, hogy ne hagyja el bennünket, sőt, kérünk, hogy jöjj most lelked által közénk. Jöjj és világítsd meg a te igédet. Legyen a te igéd világosság mindnyájunk számára. Engedd, hogy ezt befogadjuk. Engedd, hogy azt megtartsuk, és hogy változzon a mi életünk. Változzon, hogyha eddig nem változott, és legyen jobb, szebb, mint eddig volt. Szent fiadért, ami megváltó Krisztusunkért, könyörgünk, Urunk. Hallgass meg könyörgésünket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az Úr igéjét, ahogyan szól hozzánk a 119. Zsoltár válogatott verseiből, az 5., a 24., a 36., 48., 66., 98., 105., 106., 107. és a 176. verséből. A te igéd lámpás a lábamnak, és ösvényeimnek fényessége. Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet. Teljes megalázásért engem, Uram. Kelts életre, amint megígérted. Bár arra irányulnának útjaim, hogy megtartsam törvényedet. Valóban parancsolataidról elmélkedem, és rendeleteid adnak tanácsot nekem. Hagyj szívemet parancsolataidra, és ne a kapzsiságra. Parancsaid felé emelem kezemet, mert kedvesek nekem. Gondolkodom rendeleteiden. Taníts jóra, okosságra, tudományra, mert hiszek parancsaidban. Ellenségeimnél bölcsebbé tettél parancsolatoddal, mert mindenkort velem van. Elveszett lyukén tévelyek. Keresd meg szolgádat, mert nem felejtettem el parancsolataidat. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Immáron elérkeztünk a 119. Zsoltárhoz, ehhez a leghosszabb Zsoltárhoz. 176 vers van ebben a Zsoltárban. Érezzük, hogy mennyire monumentális, mennyire nagy terjedelmű alkotás ez. Ennek a Zsoltárnak a központi témája a törvény. Istennek a parancsolatai, amelyek iránt valami miatt, valami indítatásból elköteleződött a Zsoltár szerzője. Kutatók szerint Krisztus előtt a 400-as években keletkezett ez a mű. Minden valószínűség szerint ez a Zsoltáros megélte a babiloni fogságot. Megélte azt az állapotot, amikor a nép egyedül van, amikor nincsen más vele, csak az Isten. És nincsen más egyéb a régi életéből, mint Isten törvénye, amelyet magával tudott vinni. Ez a törvény volt a kapcsolódó pont a múlthoz, és egyben a jelenben kapcsolódó pontként tekintettek rá az Istenhez. Kialakult abban az időben egy külön réteg, mely arra specializálódott, hogy ezt a törvényt, amit magukkal vittek, ezt magyarázzák. Hogy ennek értelmes magyarázatot adjanak, és később kialakult egy olyan réteg, amely arra tette fel az életét, hogy ezt betartsa. Zsinór mértéknek tekintette ezt a törvényt, és e szerint igyekeztek élni. Ezek az emberek voltak a farizeusok ősei. Ők voltak, akik közül szinte fanatikussá vált közöttük a törvény tisztelet, akik Jézus idejére már inkább megbotránkozás kövévé váltak ezzel a túlzott fanatikussággal, ezzel a betűtisztelettel. Nem számított már akkor sem az Úr, sem a testvér, csak a betű, csak a törvény az új szövetség korában. De térjünk most vissza a Zsoltár korába, menjünk vissza Krisztus ideje előtt 400 évet, a Zsoltáros idejébe. Felolvasott igényből kitűnik, hogy a Zsoltáros nagyon vágyakozik arra, hogy meg tudja tartani Isten törvényét. Felmerül bennünk a kérdés, hogy vajon mi lehetett az indíték. Mi indította erre, hogy ilyen vágy legyen a szívébe Isten igéje iránt. Amikor elolvastam ezt a Zsoltárt, találtam benne utalást nehéz állapotra. Ennek a Zsoltárosnak valami nagy lelki fájdalma lehetett, sőt talán testi fájdalma is. Mélyponton volt. Mélyponton volt, és próbált valahogy kitörni ebből az állapotból. Mint ahogyan manapság is, hogyha az ember mélypontra kerül, jobb esetben próbál ebből kitörni valahogy. Próbál, és nem nyugszik meg ember, és nem kerül lejjebb a spirál aljára. Valahogy megtalált ezt a lehetőséget a Zsoltáros. Nem keresett más megoldást. Nem rohan bele semmilyen más szenvedélybe. Nem menekül semmilyen fanatikuságba a maga idejében. Ismerünk talán mi is testvérek ilyen fanatikus rohanásokat, amikor egy-egy állapotból próbál kitörni az ember, próbál menekülni, ám mégis rossz irányba teszi. És elkezd akkor valami olyat tenni, aminek lehet, hogy nincsen haszna sem. Lehet, hogy valaki fanatikusan elkezd dolgozni. Talán olyan munkát végez, aminek még talán ő se látja értelmét. Ám mégis teszi, hogy teljen az idő. A megoldás látszatát kelti, de a probléma ugyanúgy megmarad a szívében. Elkezd dolgozni, ájulásig hajtja magát, hogy elfelejtse problémáit. Vagy pedig elkezd szenvedélyek után menni. Elhagyja magát, hagyja, hogy elcsábíthassa akár az alkohol, vagy manapság népszerű drogok világába is belekerülhet. Lehet, hogy a Zsoltáros is így keresgélt. Biztos, hogy ő is látott más megoldást, hiszen a hellenizmus korában élt. Akkor, amikor szinte hozzájuthatott bármilyen szenvedélyhez, ami jellemző volt erre a világra. Bármilyen más fájdalom csillapítót kereshetett volna bajára. Erről jól lehet nem beszél a Zsoltár, de mégis számolnunk kell ezzel a lehetőséggel is. De ami nagyon fontos, hogy ebben a nyomorúságban megtalálta az Istent. Isten felé találta meg a kiutat, ő lett az ő megmentője. Az Úr törvénye lett ennek az embernek a menedéke. És mivel menedéket kapott, próbálta valahogy ezt honorálni. Próbálta valahogy meghálálni az Istennek, hogy menedéket nyújtott neki. És jött az elköteleződés, hogy az Úr törvénye szerint fog élni. Elkötelezte magát az Istennek ez a Zsoltáros. Elkötelezte a törvényei iránt. És hogyan szeretné ő követni? Először is engedi, hogy ezek a rendeletek, parancsolatok utat mutassanak neki. Benne van a szívében a vágy, hogy tanuljon ezekből a parancsolatokból. Nem csupán olvasni szeretni, nem csupán memorizálni szeretni, hogy bármikor elő lehessen venni, hanem ő szeretné alkalmazni az életére. Tapasztalataim szerint az emberek nem nagyon szeretnek tanácsot kérni. Nem nagyon mernek odafordulni, akár még a másik emberhez sem tanácsért, sokszor az Istenhez sem merünk fordulni tanácsért. Sokak úgy érzik, hogy minden jó az úgy, ahogyan én csinálom. Úgy érezzük, hogy nincsen szükség senkinek se a tanácsára ahhoz, hogy én éljem az életem a magam módján. És érezzük, hogy mekkora nagy lemondása lehetett ennek a zsoltáros, amikor erről mondott le. Lemondott arról, hogy szuverén legyen, és megengedte, hogy legyen valaki, aki beleszóljon az életébe, aki utat mutasson neki az ige által. Mégpedig az Istennek engedte ezt meg. Vajon képesek vagyunk ilyen lemondásra, szeretett testvéreim? Vajon le tudunk-e mondani lényegében az önfejűségünkről, életünk önfejű irányításáról, és tudjuk-e kérni az Urat, hogy adjon tanácsot az ő igéjén keresztül, segítsen rajtunk az ő lelke által. Kérjük, hogy ő legyen a tanácsosunk. Ő legyen, aki irányít bennünket a keskeny úton. És vajon lesz valami töbletünk ezzel, testvéreim? Vajon többek leszünk mi, hogy a mi életünket az Úrtól kérjük, hogy az irányítást őtőle kérjük? Ha megvizsgáljuk, a zsoltárosnak volt töblete, ahogyan olvasuk igényben, bölcsebbé tette őt az Isten ellenségeitől, ezáltal a törvény által. Lehet, hogy az ellenség erősebb volt nála fizikálisan, de ez a zsoltáros lehet, hogy testileg gyenge, de lélekben mégis erős volt, mert az Úrtól kapta a bölcsességet. Mert ő neki egy olyan személlyel van kapcsolata, egy olyan Istennel, aki mindenek felett áll, aki fölötte áll az emberi túlerőnek, akitől elvárhatja, hogy a nehéz helyzeteket jóra fordítsa, a rosszat áldását tegye az ő életében. A zsoltár író lámpásnak tekinti az igét. Talán ez a legfontosabb, legalábbis számomra ez volt a legfontosabb igehely ebben a 119. zsoltárban. Lábaim előbb, mécses a te igéd, ösvényem világossága. Bizonyára az idősebb testvérek emlékeznek még rá, hogy hogyan nézett ki egy lámpa, egy olajlámpa. Amikor még nem volt minden házban, főleg faluhelyen villamos vezeték, ezzel világítottak. És talán emlékeznek rá a testvérek, hogy ennek milyen kicsi fénye volt. Nem volt olyan, mint egy mai 21. századi reflektor, amely akár be tud világítani egy nagy teret is. Kicsi volt. Nem volt túl nagy fény, ilyen csak éppen annyi, hogy az ember ne botoljon el azon az úton, amelyen halad. És tudjátok, talán hasonló az ige lámpása is. Nem nagy fény az ember életében, mert vannak ettől nagyobb fények is sajnos, amelyek próbálnak bennünket a jó irányba terelni. Vannak szembetűnő fények is. Tehát arra pont elég az ige kis fénye, hogy az ember a keskeny úton tudjon maradni. Azon a keskeny úton, amely a mennyországba visz. Elég ez a kis fény, de csak akkor, hogyha odafigyel mellé. Hogyha az ő tekintete nem néz messzire, ha nem kívánkozik le erről az útra. Mert hogyha az ember félre tekint, nem figyeli a lámpás fényét, könnyen megbotlik, és könnyen vissza is eshet akár a régi életébe. És ettől a visszaeséstől, ettől a visszazuhanástól tart a szerző. Hiszen az legutolsó versben elveszett báránynak érzi magát. Számol azzal a lehetőséggel, hogy még ismét elveszett bárány lehet, hogyha félrelép, hogyha nem ez a lámpás lesz a kezében. És már előre kéri az Urat, hogy nyúljon akkor utána. Legyen ő, aki majd visszahúzza erre az útra. Mert megkapta a lámpást a zsoltáros, megkapta a lehetőséget az ige által a keskeny úton való járásra. Ezáltal nem lesz elbizakodott. Nem érzi magát tökéletesnek. Még mindig számol azzal, hogy ember. Földön járó ember. Számol azzal, hogy ismét elveszett bárány lehet. Lehet, hogy nem fogja tudni, hol van helyileg. Lehet, hogy sok veszély leselkedik majd rá ismét, mint ahogyan egy-egy elveszett bárányra leselkedhet. Farkasok, vadállatok mind-mind az életére törhetnek. És hogyha nincs a pásztor, aki számon tartja ezt a bárányt, ha nincs az a pásztor, aki számon tartja az ő életét, akkor könnyedén elveszlik. És ezért kéri előre az Urat, ha véletlenül bekövetkezne. Ő legyen, aki visszahúzza, mert ő már megismerte törvényét, ő már egy időbe törvénye szerint élt. Kedves testvéreim, mi, akik a Krisztusban vagyunk, megkaptuk mi is ezt a lámpást. Mindenkinek is van használati utasításunk, és talán még van többletünk az Ószövetség emberéhez képest, hiszen van egy követendő példánk, az Úr Jézus Krisztus. Ő az, aki példát adott mindenben, az abszolút jót. Ő mutatta meg a mi számunkra. És ameddig ezzel a lámpással világítunk, ameddig az ige útján haladunk ezen a keskeny úton, ne felejtsünk el gondolni a jövőre. Nem aggódni kell a jövő miatt, erről nincsen szó, hanem tudjuk kérni az Urat, hogyha véletlenül elkóborolnánk, ha véletlenül elveszett juhokká válnánk, akár magunk, akár mások hibájából, akkor tudjon újra értünk nyúlni. Tudjon újra visszahúzni bennünket az útra. A reformáció idején is hasonló történt. A külsőséges kereteiben élő egyház sokakat visszatéríthetett volna az keskeny útra, ám nem tette. Az Úr volt az, aki akkor megtérést adott az emberi szívekbe. Az Úr volt az, aki felismerte az emberek elveszett bárány voltát, és megtérést adott. Sokakat visszatérített, nem kényszerrel, hanem tényleg lelki felismeréssel tértek vissza. És a nép akkor újra lámpást kapott. Újra megkapta ezt a világító lámpást, hiszen tudjuk, hogy a Biblia a könyvnyomtatás által elég sok helyre eljutott. Kézbe vehette az ember ezt a lámpást. Nem csak az egyházi vezetőknek volt a tulajdona, hanem mindennapi ember is használhatta. A reformáció idejét egy nagy kóborlás és egy nagy lelki fogság előzte meg, amelyből ki tudtak szabadulni az akkori emberek, és ki is akartak szabadulni ebből az elveszett juh állapotából. A Zsoltár összefüggésében, itt a reformáció hetében gondolkozzunk el azon, kedves testvérek, hogy szükségünk van-e életünk reformálására. Vagy nem érezzük-e magunkat esetleg ilyen elveszett, vagy elveszőben lévő báránynak. Át kell gondolnunk, hogy vajon életünk lámpása még mindig a Biblia-e, ahogyan volt az a Zsoltárosnak a lámpása is, ahogyan volt a reformáció korabeli embereknek. Át kell gondolni, hogy nem estünk-e át esetleg a ló másik oldalára, arra az oldalra, ahol csak a törvény betűje számít, ahol az Istennel való személyes kapcsolat csupán a törvényben merül ki. Csupán a törvény betűje-e, ami összeköt vele, vagy pedig a mindennapi imádság, a mindennapi ige utáni vágy. Kívánom, szeretett testvéreim, hogy legyen mindnyájunknak lámpás az ige, legyen lábaink előtt az mécses, és tudjuk az Úrral való személyes kapcsolatunkban kérni az ő tanácsát a mi életünkre és a mi egyházunk reformációjára nézve is. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Kegyelmes jó atyánk, édes jó Urunk, köszönjük, hogy foglalkozhattunk a 119. Zsoltárra. Te ismét tanítottál belőle, Urunk. Ó, milyen jó, hogy a mi lámpásunk, a mi életünk lámpása a Te igéd lehet. Milyen jó, hogy Te nem hagyod, hogy kóboroljunk. Te azt szeretnéd, hogy mi a keskeny úton haladjunk, és ehhez lámpást adsz, Urunk, a Te igéd által. Kérünk, Urunk, hogy mi sose oltsuk ki ezt a lámpást, sose hagyjuk el. Hadd legyen ez mindig a mi életünk zsinórmértéke, mint ahogyan volt ez annak idején, Jézus életében, és mint ahogyan lehetett ez a reformációkor, az újonnan megtértek életében. Kérünk, felséges jó úrunk, tarts meg bennünket ezen a héten, áld meg a reán következő alkalmakat, áld meg, hogy emlékezhessünk a reformációra is, gondoljuk át szívünkben életünk reformációját, egyházunk reformációját, hiszen Te vagy az Uram, aki megáldottad akkor ezeket a törekvéseket, és hisszük, hogy Te most is kész vagy megáldani, hogyha mi valami olyan újat szeretnénk, amely Te hozzád visz közelebb. Kérünk Istenünk, maradj velünk az éjszakában, tarts meg bennünket, hogy holnap újult erővel vigadozhassunk, és dicsérhessük a Te nevedet. Kérünk, légy szeretteinkkel, légy beteg testvéreinkkel, légy Uram az idősebbekkel, fiatalabbakkal, légy Uram ezzel a gyülekezettel. Kérünk Istenünk, áldj meg bennünket a Te szent neveddel. Te légy, aki mindig velünk maradsz. Szent fiadért, ami Úr Krisztusunkért kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal.